Vesenyei már készítette.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
A tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hosszabb túlélést. Ennek az egyik kulcsa a modern diagnosztika és a multidisziplináris szemléletű ellátás. De mit tehetünk mi magunk a tüdőnk egészségéért?
Egy baráti pesgőzés vagy iszogatás mellett is azonnal rágyűjt az ember, tehát elveszti a szőtélő képességét és nem tud gondolkozni.
Melyek a tüdődaganatok korszerű ellátásának kulcs területei a diagnosztikától a modern terápiákig? Erről is gondolkodunk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
7 perccel múlt reggel 5 óra.
Hajnaltáj. A műsorvezető Bicsák Eszter.
És már is mondom, mit kínálunk a következő fél órában. 500 méteres magasságban a Soproni hegység egyik legszebb részén újult meg az ikonikus Várhely kilátó, amely így jóval a város fölé emelkedve csodás panorámát nyújt Sopron, Ausztria és a Fertőtó felé is.
Pontosan a fák fölé érünk, és ezzel látunk. Azért egy erdőgazdaság szerint a fából építsen kilátót, mégiscsak lássák az emberek, hogy milyen szép és milyen tartós is. Az állag megóvás miatt fémkötőszerketeket használtunk most már, hogy tartóságot is próbáljuk azért egy kicsikét előrehozni. Nem maradtunk ennél a szép fa szerkezetnél.
Aztán erdei tornapálya, Eresztvényi madárpark és Mogyorósi kilátó. Egyebek között ezek is megújultak annak a fejlesztésnek a részeként, amelyet a napokban adtak át a Salgó-Tarján túlelő hegyekben.
2005-ben a Eresztvényi játszótér, valóban a Geopark, a Madárpark, annak a rekonstrukcióját adtuk át, illetve hát maga Salgóbánya, Salgói vár, Somoskői vár, kirándulóközpont, Petőfi sétány, tehát itt ez nagyon sok érdekesség van.
Erről is szólunk fél hatig. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. Gulipán, Nagygoda, Bébic. Amennyire nem első osztályú fürdőhely a Fertőtó környéke, annyira ideális élőhely a vizes területhez szokott madaraknak. A vízszabályozás persze ennek a térségnek sem tett jót, ám a környezetvédelem igyekszik megtartani a hanság még megmaradt, tocsogós, vízzel feltelő részeit, otthont adva a vizes élővilágnak. Hangtár következik.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A gulipán, a gólyatöcs, a nagygoda, vagy éppen a bébic is otthonának tartja a Fertőtó környéki szikes vizes élőhelyeket. A tavak melletti kilátókból nem ritkán egyszerre 40-50 fa is megfigyelhető, amint éppen táplálkoznak vagy pihennek. Ez a madárparadicsom azonban nem mindig festett így. A Fertőtó keleti partján fekvő mélyebb területek egykor a tó természetes árterületei voltak, majd a vízszabályozások után szikes pusztává alakultak. Pellinger Attila, a Fertőhanság Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztályának vezetője egy olyan területre mutat, amely 30 évvel ezelőtt még száraz volt, de az emberi beavatkozásoknak köszönhetően újra megtelt élettel.
Fertős a hanság egykori víztereinek a választó vonalába vagyunk. Ez nyilván egy képzeletbeli vonal. Ez a víz, amit itt a háttérben látunk, ez tulajdonképpen nem maga a Fertő, ez már a kiszárított medernek egy része, ahol 30 évvel ezelőtt kezdődött egy élőhely revitalizációs program.
Ez a program próbálja pótolni azokat a tocsogós, sekély vizes területeket, amelyek a korábbi szabályozások miatt tűntek el. A terület jelentősége óriási. A vonuló madarak számára kulcsfontosságú pihenőhely.
Egy kőhajításnál a mögöttem éppen van négy nagylilik. Ezek a legutolsók 4500 kilométert fognak megtenni a költőhelyükig. Nem kell nagyon sietniük, mert csak június elején lesznek olyan viszonyok a fészkelőhelyen, ami egy rapid költésre elegendő, de egyébként azok a madarak, amik itt láthatók, ezek túlnyomó többségében, ha nem is egyedileg, de faj tekintetében már azok a madarak, amik itt nálunk Magyarországon költenek.
Tehát ez a vidék jelenti számukra a végállomást. Itt rakják le tojásaikat, itt nevelik fel fiókáikat a Fertőhanság területén. A nyári kiszáradás a természetes ciklus része, de a klímaváltozás hosszú távú hatásai kiszámíthatatlanok.
Nagyon könnyen előfordulhat, hogy visszegény lesz a Kárpát-medence egésze, miközben a tengerek szintje emelkedni fog, és a partmenti területeken problémákat okozhat a kontinens belsejébe, itt például Magyarországon, és ez problémát jelenthet, ami vissza fog tükröződni ezeknek a madárfajoknak a mennyiségi viszonyaiba.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kedden tilos lesz a vetés, már ha komolyan vesszük Szent Vitális napján az ilyenfajta tiltásokat. A nap időjósló is, ha ezen a napon hideg van, még sokszor lesz hideg tavasszal. Május 1-e ismert ünnepnap, de már a régi kalendáriumokból is Szent Fülöp és Jakab apostol napja, a zöld ága tavasz ünnepét jelzi. Heti néprajz Harangozó Imre néprajzkutatóval.
Az esztendő legszebb hónapjára, májusra forduló hetünkhöz érkeztünk. Régi népi megfigyelés, hogy az ebben a hónapban megmutatkozó hideg bizony gyümölcsszúró, azaz igencsak káros a gyümölcstermésre. Ugyanakkor az ilyenkor lehulló eső valóságosan is aranyat ér. Érdemes figyelni április 28-án Szent Vitális napján az időjárást. A régi bánságiak szerint, ha vitális nap dideleg, jegyezd meg, mert még 15-ször lesz hideg. S különösen a férfiak ügyeljenek, mert számukra vitális napja dologtirtó nap, különösen is a földdel dolgozni, azon belül pedig vetni nem szabad ezen a napon. Április 29-e Szénai Szent Katalin, Európa védőszentjének liturgikus emléknapja, aki a keresztény középkor egyik legnagyobb hatású női szentje. Népies nevét, a Széna Katát egyértelműen a kalendáriumi helye miatt és a hangzásbéli hasonlóság miatt kapta. Ha a nap jó időt hoz, jó termés, dús és jó minőségű széna várható. De ha szeles, esős időt tartogat, az bizony elviszi a hasznot. Kertészkedők, figyelem, a konyhai veteményeket Széna Kata napján nem tanácsos vetni. Május 1-e Szent Fülöp és Jakab apostol közös névünnepe. A zöld ág, zöld levél, a tavaszi örömünnep napja. A legenda szerint a Fülöp életére törő pogányok zöld ágakkal jelölték meg a szállását, hogy éjszaka bizonyosan megtalálják. Isten angyala azonban minden házra zöld ágat tűzött, így rejtve el az apostolt. Ez a nap a májusfa, hajnalfa, jakabfa állításának ünnepe. A csíki székelység e napot zöld farsangnak nevezi. Valamilyen ágnak minden házon kell lennie, mert amelyken nincs, arra majd az ördög tűz tartották egyes vidékeken. E nap reggelére minden jóra való eladósorban lévő lány háza elé kapujába került fa, melyet festéssel, pántlikával, virágokkal szokás díszíteni. A fát állító legényt azután a leány süteménnyel kínálta, s meghívták pünköst hétfőre a fa kitáncolására és az aznapi ebédre is. Május 3-a a Szent Kereszt felmagasztalásának jeles ünnepe. A hagyomány szerint 320-ban Nagy Konstantin császár édesanyja, a később szentté avatott Ilona császárné Jeruzsálemben a Kálvária hegyén kiásatta Jézus keresztjét és a mellette lévő két másik keresztfát is. Mivel nem lehetett tudni, melyik is volt Krisztusé, a jeruzsálemi püspök mindhármat hozzáérintette egy vérfolyásos, egy beteg asszonyhoz, és ő Jézus keresztjének érintésére azonnal meggyógyult. A most kezdődő május hagyományosan Szűz Mária hónapja. Szerte a magyar nyelvterületen, a májusi estéken fölhangzik a Lorettói litánia, s azt követően az ősi, kedves énekünk, amely megszólít kicsiket és nagyokat egyaránt, hogy együtt, közösen köszöntsük hazánk nagyasszonyát. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Ezer nép híven zengi ma, ó üdvözlégy Mária!
Egy perc elmúlt 4:06 itt a Hajnaltáj. Kicsike gyöngy szembár a turisták a távolság miatt csak óvatosan fedezik fel egyre többen, ám aki itt járt, biztosan visszatér. Kollégánk is kompon kelt át a Szamoson Sáiba, ahol ma csak alig több mint 700-an laknak. Ahol jó élni rovatunkban, Zsoldos Barnabás elsőként a helyi lakos Szórádi Sándor szólította meg Szamos Sáiban.
Az a legfontosabb, hogy az ember a szülőföldjét szeresse. Az ember itt eszmélt. És ami Szamosájban mindig nagyon kiemelkedő volt, az az iskola. És a falu összetartása és szorgalma. Trianon előtt ez egy nagyon gazdag vidék volt, hisz Szatmár vármegye, a 64 vármegye közül a 6. leggazdagabb volt. Hisz 5 nagy ipari város vett körül, ugye Szatmárnémeti iskolaváros, Nagybánya, Ungvár, Munkács, Beregszász. Tehát ez volt a piac. Két nagy tragédiája van. Az egyik a trianoni határ, amikor levágták a termő területről a piacot, a másik pedig a 1960-as TSZ-esítés. Szamosájban az jellemző, hogy mindig megőrizte függetlenségét. Tehát a mai napig problémát jelent az, hogy szamosájai lakossága önálló akar lenni, önálló gondolkodása van. Úgy is fogalmaznék, hogy olyan eredeti református, kálvinista nyakas falu ez. Ez a szelleme. A munka és az elkötelezettség a szülőföld iránt.
Vannak gyermekek, a kötődést sikerült átplantálni?
Természetes, van még élt, itt töltöttük a nyarakat. Aztán jöttem én, ugye jöttek én unokáim, oly mértékben szeretik Szamosáit, hogy elképzelhetetlen, hogy ők itt 2 hetet ne töltsenek el. A unokák rendkívül szigorúan megtiltották, hogy bármit változtassak az ősi portán. Ők ebbe a környezetbe tudják elképzelni a falut, illetve a szülőfalut.
Dr. Dienes Csilla, a település polgármester asszonya hallotta Szórádi Sándor utolsó mondatait.
Mese füleimnek a régi történeteket, amit szokott mesélni, akár a falu életéből, az egyház életéből. Szamosájai egy csodás kis falu itt Szatmárvidéken. Leges legnagyobb ékessége, hogy vízölel körbe bennünket. Egyik oldalról a folyószamos, másik oldalról a Szamos holtága, és a falu központjában pedig egy mesterséges tó található. Igazi horgászparadicsom ez a kis falu. 1180-as évekből vannak már írásos emlékei. Nyilván a Szamos öntéstalaja miatt itt mindig nagyon jó volt a termés. Az alma termesztés volt különösen fontos és jelentős.
Ahogy jöttem át a kompon, a révész azt, hogy a turizmus azért az nyáron érezhető. Jönnek kerékpárral, gyalog, autóval, felfedezik ezt a gyönyörű, csöndes települést.
Igen, mi is látjuk, hogy egyre nagyobb az igény az itt létre. Sajnos nincsen csak egy turisztikai ház, és erre nagyon nagy igény lenne, reméljük, hogy a közeljövőben lesz erre még lehetőségünk. Bízunk benne, hogy a híd építésével még nagyobb lesz a forgalom.
Ez egy új helyzetet fog teremteni majd úgy Szatmárnémeti felé. Egyébként mezőgazdaságból élnek itt az emberek?
Éltek, mert egy 2-3-4-5 gazdálkodónak koncentrálódik a földbirtok a kezébe. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat jelen pillanatban. Munkahely nagyon jó lenne, még ha lenne akár Sáiban, akár a környéken. Ezzel van a legnagyobb problémánk szerintem.
Amennyire tudom, tőzsgyökeres szamossái.
Gut Istvánnak, itt születtem Szamosájba, és azóta itt élek.
Mondja csak elfogódottan, mert ezen nem csodálkozik senki, hogy valaki egy életet itt él le.
Szamosájban megmaradt az orvosi ellátás, ami idősebb korban is, vagy fiataloknál is nagyon fontos. Van öreg otthon, megmaradt a posta, üzletek megmaradtak, ez mind a falu kényelmét szolgálja.
Azt is hallottam itt félmondat erejéig, a szomszédok is jobban vannak, szembefordulnak egymással és kezet fognak.
Így szeretek élni, és ez így is marad.
Ide valósi, vagy pedig máshonnan érkezett, hozta a szerelem, vagy a munkalehetőség, melyik az igaz?
98-ban áttelepültem Kárpátaljáról, Rahóról, vendégségbe jöttünk, látogatóba, és nagyon megtetszett ez a falu. Volt olyan lehetőség itt venni házat, ahhoz munkahely kellett, sok feltétel volt, és sokatán itt kellett tartózkodni. Így maradtunk itt Szamosájba, és már 28 éve vezetek egy boltot, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy pont ezt a falut választottunk.
A tengerszint felett 500 méter magasan a Soproni-hegység egyik legszebb részén újult meg a Várhely kilátó, amely így jóval a város fölé emelkedve csodás panorámát nyújt Sopron, Ausztria és a Fertőtó felé is. És az is igaz, hogy a hűséges város felől komoly teljesítmény felkaptatni a kilátópontra, de nagyon megéri. Bencsik Ildikó összeállítása.
Az ország egyik leglátogatottabb parkerdeje a Soproni, mely számos kilátóval rendelkezik. Néhány hete adták át a Várhely kilátót, mely nem csak természeti értéke miatt, hanem történelmileg is jelentős helyszín. Dr. Sándor Gyula, Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT vezérigazgatója.
A Várhely kilátó és környéke az már időszámításunk 1200-ban lakott volt. Bronzkorban már itt település volt, a régészeti ásatások folyamatosan tartanak annak a eredményei alapján. Kilátót pedig már 1886-ban említi egy soproni könyv, hogy itt ezen a helyszínen kilátó épült. Akkor még persze nem volt ilyen magas és ilyen nagyon szép, de kilátónak már kilátónak használták. Azóta ugye a folyamatos állagromlás, mindig újjáépítés, felújítás. Számításaink szerint ez az ötödik kilátó, amit itt most átadtunk ezen a helyszínen, mert mindig aztán az idő győzött, de az emberek újraépítették, mert a panoráma, a kilátás az erről a helyről soproni könyv nagyon szép. A várost, a Fertőtót, Ausztriás, Néberget, sok mindent lehet látni. Úgyhogy szívesen jönnek az emberek ilyen magasságba föl, itt a fák fölött gyönyörű panorámát láthatnak.
A megújult kilátó mintegy 70 millió forintból újult meg. A szerkezet hatalmas faelemeit helikopterrel szállították a helyszínre.
2023 őszén zártuk le az előző kilátót, annak a műszaki állapota sajnos olyan volt, hogy már nem lehetett fölvenni rajta, sőt az anyagai annyira elkorhattak a tartószerket, hogy nem is tudtuk felhasználni ehhez a kilátóhoz, ezért aztán egy teljesen új kilátót kellett építenünk, és erre idén valósult meg ennek az anyagi háttere és a munkafázisa. A kilátó most 14 méter magas, ahol most állunk, ez a járószínnek a magassága, így pontosan a fák fölé érünk, és ezzel látunk ki. Maradtunk a faszerkezetnél, azért egy erdőgazdaság szerint a fából építsen kilátót, mégiscsak lássák az emberek, hogy milyen szép és milyen tartós is. Az állag megóvás miatt fémkötőszelketeket használtunk most már, hogy tartóságot is próbáljuk azért egy kicsikét előrehozni, de maradtunk ennél a szép faszerkezetnél.
Sopron a kilátók városa, és számos magaslaton található a kilátási pontok, erről a város és csodás környéke is megtekinthető.
Némely kilátónkot a másik kilátóból látni lehet, de nagyon szépen el vannak szórva a területen, hogy így fogalmazzak, azért itt nagyon sok kilátó van, viszonylag kis helyen a parkerdőben sok kilátó van. Nyilván Sopron domborzata is adja azt, hogy gyönyörű panorámák nyílnak egyes helyszínekről, ezért elég sok kilátó van Sopronban, de a látogatóink szeretik, keresik ezt. Amikor lezártuk 2023-ban, akkor azért nagyon sok kérés érkezett felénk, hogy jó, most nem lehet, de annyira hiányzik, hogy szeretnének jönni az emberek. Kíváncsiak is vagyunk, hogy mennyien látogatják a kilátóinkat. Ezért ebben a kilátóban először alkalmaztunk már egy látogatószámlálást is. Automatikusan rögzíti azt, hogy hányan jönnek fel és hányan használják a kilátót. Ugye 2 évvel ezelőtt a Kecskehegyi kilátó volt az első, amit megújítottunk, ott is egy teljesen lerombolt és újjáépített kilátó volt. Most következett ez a kilátó. Idén még a Károly kilátó van tervbevéve, hiszen ő jubilál, felújítjuk, és hát év végére, vagy hát október 23-ára pedig a Hubertus kilátót szeretnénk teljesen újjáépíteni. Az az 56-os 70 éves UGM koncepció alapján nagyon érdekes kanadai magyar kilátó készül majd ott, reményeink szerint a tervek már megvannak.
A parkerdő kiemelt helyszín a környezetet kedvelő emberek között. A Soproni Vándorok Túraegylet minden évszakban szervez ide túrákat. Tömördi Szabolcs elnök.
Mindig örülünk, amikor valami új attrakció kerül a Soproni-hegységben, vagy a Soproni-hegység környékén kialakításra. És ugye 2,5 éve le volt zárva ez a Várhely kilátó, és nagy örömünkre az idei évben egy új kilátó került a régi helyére, és bátran látogathatja bárki. Ugye Sopron mindig egy kis fellegvára volt a magyarországi természetjárásnak. Már az 1900-as években is több mint 400 kilométerre jelzett turistaúttal rendelkeztünk. Az emberek rendszeresen járják itt az erdőt, a hegyvidéket. Sokan nem tudják, hogy 1885-ben volt az első kezdeteges kilátó itt a Várhelyen, majd utána kezdettek meg itt az ásatások a környéken, és derült ki, hogy ez egy már több mint 3300 éve lakott terület volt itt az őskorban is. Valahogy varázsa van ennek a helynek. Tehát aki feljön ide, az utána mindig vágyik, hogy visszajöjjön ide föl a Várhelyre, illetve a Múg környékére. Ugye hát a Várhely magasan van, tehát közel 500 méter tengerszint feletti magasságon, tehát egy kicsit mászni kell, erre kell készülni. A várostól egy ilyen 6-8 kilométeres túrával fel lehet érkezni ide a Várhelyhez. Én mindenkit biztatok, hogy jöjjön, nézze meg az új kilátót, nagyon szép lett, és nagyon gyönyörű a kilátás róla.
Egyebek között az Eresztvényi Erdei Tornapálya, a Madárpark és a Rónafalui Mogyorósi kilátó is megújult annak a fejlesztésnek a részeként, melyet a napokban adtak át a Salgó-Tarján tőlelő hegyekben. Az eseményen Krejcsi Bálint polgármester úgy fogalmazott, a Várberek patak völgyében több elemet kikezdett az idő, ezek némelyike veszélyessé vált. Most ezeket újra birtokba vehetik a turistát. Tarnóci László a riporter.
Ereszlénynek és környezetének mi adja az igazán fontos természeti értékeit? Lévárdi György, az Ipolyerdő Zrt. És Algótarjáni erdészetének vezetője, évtizedek óta járja ezeket az erdőket, és tesz is értük.
Igen, hát az eresztvényi térség itt Algótarján északi részén, tehát körülbelül 4 és 500 méter tengerszint feletti magasság, és azok a faállomány viszonyok bükkösök, tölgyesek, fenyvesek, bár most sajnos a pucfenyvesek pusztuló félben vannak, ez ad egy ilyen milliót ennek az egésznek. Nem is mi kezdtük ezt a dolgot, hanem maga a Kárpát Egyesület és korábbi Salgótarján polgármestere, Förster Kálmán. Ugyanis Trianon után elveszítettük a Kárpátok tradicionális részeit, Poprád, Tátra, és ez nagyon hajazott arra, a Mátra, illetve itt Salgótarjánnál ez a eresztvényi rész nem véletlenül épült oda mai néven Dornyai turista ház is. Tehát ennek van egy ilyen varázsa.
Megváltozott klímát. Klimatikus viszonyok közepette. Mi az, amit tenni lehet és tenni kell ezért a területért?
Egyelőre a fenyveseknek a átalakítása folyik, ezt látja mindenki, a turista utak mellett is levágtuk ezt a kipusztult tucfenyveseket, ezeknek a fafaj cserés átalakítása zajlik, illetőleg maga az erdőgazdálkodásnak bizonyos bevált módszerein is változtatunk, tehát már nem a termelés szolgáló az erdő elsődleges rendeltetése, kisebb belenyúlásokat alkalmazunk, nincs nagy területű tarvágás, végvágás, hanem azért a szállalóvágás irányába mentünk el.
Turisták számára ez egy igen kedves és látogatott hely. Az erdészet itt már talán 15 éve is van, hogy egy nagyon szép erdészeti játszóteret épített, igen. És a Geopark egy látogatóközpontot, igazából ilyen sok szereplős védelem
hát
a Modern Parkkal együtt.
Hogyne, hát itt ez a Salgótarján észak, tehát pontosan ez a magas hegyvidéki hangulat, itt aztán tényleg 2005-ben a eresztvényi játszótér, valóban a Geopark, a Madárpark, annak a rekonstrukcióját adtuk át, illetve hát maga Salgóbánya, Salgói vár, Somoskői vár, kirándulóközpont, Petőfi sétány, tehát itt ez nagyon sok érdekesség van, Somoskői vadaspark, tehát itt van látnivaló, itt el is tudja tölteni a vendég a időt.
Ökoturisztikai fejlesztéseket hajtott végre Salgótarján önkormányzata a várostülelő hegyekben, annak is egy kitüntetett pontján, Eresztényben. Itt található a Madárpark, itt található a Geoparknak a látogatóközpontja, és egy remek túraútvonal visz föl Salgóvárához. Mi az, amiben szükség volt valamit megújítani? Krejcsi Bálint, Salgótarján megyei jogú város polgármestere.
A legtöbb megújulás az Eresztvény majdnem, hogy közvetlen környezetére értendő.
Krejcsi Bálint, Salgótarján megyei jogú város polgármestere.
A Várberek patakvölgye, vagy ahogyan sokan ismerik, a Mesevölgyben húzódó túraútvonal, ami én azt gondolom, hogy az országban talán az egyik legszebb túraútvonal. Ennek a hídja került borzasztó rossz állapotba, megette az idő. Ez egy teljes körű felújítást kapott, illetve a mellette található bányászati emléktáró is felújításra került. Az erdei tornapálya, ami a kidőlt fák okoztak benne kárt, és ezen kívül azért itt is az idő vasfoga megevett egy-két elemet, és hát a Várberek pataknak a tározója, ez a kis tó környékén is a korlátok és burkolati elemek kerültek felújításra. Itt a Madárparkot érintő burkolatfelújítás várat magára, de itt még fenntartási időszakon, úgyhogy ezen egyelőre még nem változtathatunk, csak karbantartási munkát végezhetünk. A legnagyobb attrakció elem az pedig a Magyarorsi kilátónak a felújítása volt, ami már életveszélyes állapotban volt, most már újra látogatható, és azt gondolom, hogy hosszú távon megnyugtató megoldást adott arra vonatkozóan, hogy a karbantartás az minél kisebb legyen, és olyan megoldásokkal lett kiegészítve, ami időtállóvá teszik a kilátót.
Mávinfo.
Friss hírek a vonattal közlekedőknek a vonalban, Pejper Károly, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Jó hírrel szolgálok a kora reggel vonattal utazóknak, mert nincsenek forgalmi fennakadások, a vonatok tartják a menetrendjüket néhány kisebb késés kivételével. Befejeződött a pályakarbantartás, így ismét vonatok közlekednek Puszta-Szabolcs és Dunai város között. Viszont továbbra is sportobuszok járnak 29-ig, Jákó-Nagybajom és Somocsop között pályakarbantartás miatt. Ma reggeltől 30-án 17 óráig már buszok közlekednek Hegyesholm és Pozsony között egy szlovák pályakarbantartás következtében, valamint Tiborszállás és Mátészalka között mától 30-áig naponta 21 óra és másnap 7 óra között már buszok járnak majd pályakarbantartás miatt. Viszont hallásra!
6:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Bicsák Eszter. Zentán rendezték meg a Kárpát-medencei búza szentelő ünnepséget, amely a Magyarok kenyere 15 millió búzaszent program nyitó eseménye volt. A kezdeményezés célja a Kárpát-medence magyar gazdáinak összefogása és a rászorulók támogatása. Tavaly már 600 szervezetnek adományoztak búzát. Erről is szólunk hamarosan, most hírek következnek, a stúdióban Szlotta Judit.
Az uniós források hazahozataláról egyeztet Magyar Péter szerdán az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel. A Tisza kormány több miniszterjelöltje szombaton szintén az unió központjában egyeztetett a testület képviselőivel. Idehaza Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök és Bánki Erik regionális pártigazgató után újabb fideszes politikus jelentette be, hogy nem veszi át parlamenti mandátumát. Kósa Lajos, a párt alelnöke közölte, hogy nem vesz részt az új országgyűlés munkájában, illetve nem indul a Fidesz tisztújító kongresszusán sem. Döntését a választási kudarc miatti felelősséggel indokolta. Két jássági településen is megjelent a méhek egyik legsúlyosabb betegsége, a nyúlós vagy más néven amerikai költésrothadás. A méhészeknek jelenteniük kell, ha azonosítják kaptárjukban a betegséget. Az érintett méhcsaládokat meg kell semmisíteni, mivel a betegség spórái akár 60-70 évet is túlélhetnek. A betegség emberre nem veszélyes. Újra nyitották a Makói Múzeum szabadtéri néprajzi gyűjteményét. A kis építmények felújítása még tavaly kezdődött, és nemrég fejeződött be. A munkálatokat önkormányzati forrásból finanszírozták. A látogatók a múzeum épület mögött a térség jellemző épületeit, egy putrit, gabonás kasokat, valamint deszkás hambárokat tekinthetnek meg. A következő órákban egyre több felé megnövekszik, majd délelőtt nyugat felől. Fokozatosan fel is oszlik a felhőzet, sok felé kisüt a nap, eső nem lesz. Délután 16-22, este 4-10 fok várható. A híradást Vesenyei már készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Bicsák Eszter.
Kezdjük Budapesttel, a fővárossal, ahol 4 fokos a hajnal. Győrben 3, Mosonmagyaróváron 5, Sopronban gyenge északnyugati szél mellett 6 fokot mértek. 3 fok van Pápán, 1 fok van Szombathelyen, Veszprémben 5, Székesfehérváron 3 fokot mértek, Szentgotthárd és Zalaegerszeg 5 fokos, Keszthelyen 3, Nagykanizsán 5, Kaposváron 4 fokos a hajnal, Siófok 6 fok, a Balaton vize 15 fokos, 6 fok van Pécsett, 2 Pakson, 5 Baján, Kecskeméten 2, Egerben 1, Széchenyben viszont mínusz 1 fokot mértek, Miskolcon 3 fok van, Szolnok és Karcak 2 fokos, 1 fok van Debrecenben, 3 Nyíregyházán, Záhony is mínusz 1 fokot mértek. Szeged 4 fokos, végül Békés Csaba és Kékestető is plusz 1 fokos. 4 perc elmúlt, 17:30. És már is mondom, mit kínálunk a következő szűk fél órában. Bár a hideg tavaszi reggelek nem kedveztek első növényünknek, azért elindult a szedés, és már a piacokon, üzletekben megvehetjük a vitamindús hazai spárgát. A magyar spárga 60%-át Bács-Kiskunban, 30%-át Csongrád-Csanád térségében termesztik.
Pozitív még a homok, mert a homok gyorsabban fölmelegszik, tehát hamarabb fog kinőni a spárga. Évek óta lehet kapni ugye nálunk ilyen magoncokat, és most az embereknél egyre nagyobb az igény arra, hogy a hobbi kertekbe is szeretnének otthon spárgát termelni.
35 éves idén a Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség pénteken Herceghalomban ünnepeltek. A szövetséget egykor 55 tenyésztő alapította, ma 430 tagja van. Az új ügyvezető a jövőt az informatikai fejlesztésekben látja.
Nagyon nagymértékű IT-fejlesztésben van a szövetség, ezzel nagyon sok adminisztrációs terhet tudnánk levenni mindenkinek a válláról. A mai világban ez egy nagyon nagy érték és erő, hogy hogyan tudunk a változásokra, illetve a kihívásokra reflektálni. Ez a fejlesztés is ezt a célt is szolgálni fogja.
Erről is szólunk 6 óráig. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Két szőlővel kapcsolatos kérdésre válaszol szakértőnk. Az első kérdés egy muskotályosra vonatkozott, a leírás alapján a pölöskei muskotályra. A másik a fürt kocsány bénulásra, hiszen a keserűsót említi, vagyis a magnézium szulfátot, hogy azt miért érdemes használni. Bozsik gazda válaszol.
Pár évvel ezelőtt kaptam két szőlőtőkét, és nem tudom a nevét. Nagyon szabályos, ötkaréjos levele van, nagy laza fürtje, úgy 3-4 ágba csüng, fogyói a palatináéhoz hasonló, csak kicsit oválisabbak, meg talán hamvasabbak. Az érés ideje szeptember vége vagy október eleje, de annyira finom, hogy az ön által sokszor dicsért palatináénál sokkal finomabb.
Ahogy kedves hallgatónk részletesen elmondta az ismeretlen eredetű szőlő fajta leírását, véleményem szerint a pölöskei muskotány nevű fajtáról lehet szó, hiszen kedves hallgatónk a palatinához, vagyis korábbi nevén az augusztusi muskotályhoz hasonlította ezt az ismeretlen eredetű szőlőt. Az érési idő alapján és a finom muskotályos íz alapján a pölöskei muskotályra tippelek. A levele is nagyon szépek, és rezisztens is a pölöskei muskotály, csak úgy, mint a palatina. Két nagyon értékes magyar szőlőfajtáról van szó. Örülök, hogy mindkettő ott van kedves hallgatónk kertjében. Egy érdekesség a rezisztens szőlők világából, hogy most kapott osztrák állami kitüntetést Franz Schrui burgenlandi szőlész, mert a magyar nemesítésű Bianca szőlőt termeszti, amely rezisztens, alig igényel permetezést. Érdekes az is, hogy piros-fehér-piros, tehát az osztrák trikolorral forgalmazzák a boros üvegeket Ausztriában, és osztrák földön termesztett Bianca nedűt rejtenek a palackok. A borcímkén is ott szerepel a Bianca szó. Az osztrák államfő azért adta a kitüntetést az osztrák szőlésznek, mert környezetvédelmi szempontból nagyon előnyös fajtát termeszt, nem mérgezi agyon a környezetet vegyszerekkel, amikor a Biancát termeszti. Csizmazi a darab József, a magyar szőlőnemesítés nagyöregje állította elő Egerben ezt a kiváló fajtát, a Biancát, amely itthon is a bioborászat egyik ásza lehetne.
A másik kérdésem az volna, hogy olvastam valahol, hogy a keserűsó, ha meglocsoljuk vele a szőlőt, az hasznos, de hogy milyen állapotban, vagy mikor, vagy milyen töménységben, ezt nem tudom.
A keserűsó, vagyis a magnézium szulfát a fürtkocsány bénulás ellen hatékony. A fürtkocsány bénulás egyrészt genetikai adottság, hajlam, egyes fajták hajlamosabbak erre, mint mások. Másrészt viszont kimutatták azt is, hogy a magnézium hiány is elősegíti a fürtkocsány bénulás kialakulását. 2-5%-os töménységben ki lehet permetezni szőlővirágzás idején a keserűsót, vagyis a magnézium szulfátot, aztán több hullámban, ahogy a fürtök fejlődnek. Talajba is beásható, hogy a gyökérzónába eljusson a magnéziumszulfát, vagyis a keserűsó, de speciális magnézium lomtrágyát is lehet kapni, az is hatékony a fürtbénulás ellen.
Bozsik gazdát kérdezhetik e-mailben is, hajnaltaj@mtva.hu. A víz lassan hiányzik, és hatalmas érték. A mezőgazdaság, de már a városi parktervezés is szembe kell, hogy nézzen azzal, a vízmegtartásnak alapvetésnek kell lennie. Eger csapadékvízgazdálkodásában most új fejezet kezdődik. A város 1,9 milliárd forintos forrásból alakítja át belvárosi és külvárosi területeit, hogy hatékonyabban küzdjön meg a klímaváltozás hatásaival. Kizöldülhet a belváros, magukhoz térhetnek a növények, és megmaradhatnak esetleg olyan fajok is, amelyek különben nem bírnák a szárazságot. Az esőkertekről szól Pirisi Csenge riportja.
Meg kell lépnünk a homokzsákot, mert még ez is van. Tessék, a bejáratnál.
Tehát itt azért látszik, hogy itt egészen bent volt a sár. Kitakarítottuk, amennyire bírtuk, de hát még ebből majd festés, meg még sok minden lesz.
Évekkel ezelőtt többször is elöntötte a hirtelen lezuduló csapadék Eger belvárosát.
Nagyon sok utcát elöntött a víz, meg állt a víz. A környező utcákban itt, ahol lakunk is.
Nem szoktak erre figyelni a lakók, hogy mondjuk az áruk az tiszta legyen, hogyha jön egy ilyen nagyobb eső, akkor legalább el tudja menni a víz.
A fű az valamennyire le van vágva, ahogy tudjuk, mi is vágjuk a füvet ott az árokba is, hogy könnyebben elfolyjon a víz.
Jön a hirtelen lezuduló nagy csapadék, és elmossa az utcákat, meg ilyen mikroárvizeket okoz a belvárosban, akkor azért nyilvánvalóan sokkal többen foglalkoznak vele, mert ez rendszeres.
Mondja Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
Az a baj, hogy ott tartunk, hogy Eger térben azért, főleg ugye a globális felmelegedés miatti extrém csapadék helyzetek miatt gyakran vannak ilyen kis árvizek, vízmosások, salak, vagy sár, vagy ilyen egyéb kihordás a vízelvezetőkből, úgyhogy mélem, hogy egyre többen gondolkodnak azon, hogy lehetne ezt legalább megállítani, és mi erre szeretnénk megoldásokat javasolni nekik.
Ez egyik megoldás, hogy ne térkövezzünk le, és ne burkoljunk le mindent.
Igen, felvilágosító kampányt indítunk ez ügyben, hogy ne térkövezzük le az egész kertünket, telkünket, ültessünk fákat, zöld felületet készítsünk, biológiai árkot építsünk, ne pedig lebetonozott árkot. Szóba jöhetne az adókedvezmény lehetősége az önkormányzat részéről. Tudok olyan településről, ahol esővíztartályokat osztottak a lakosságnak. Ez is, ha egy nagyobb tételbe csináljuk, egy több ezres, több tízezres tételben, akkor nagyon sok vizet tudunk vele visszatartani.
De egyébként jellemző, hogy visszatartják, vagy megtartják a vizet?
Én azt gondolom, hogy nem. Magyarországon még mindig az a általános, hogy az én birtokomról folyjon el a víz. Jó pár éves aszályhelyzet, ami tart az országban, ez tényleg egyre több embert döbbent rá, hogy nem elvezetni kell a vizet, hanem amikor van, akkor örülni neki, azt áldásnak tekinteni, és amit csak lehet megtartani.
A szakemberek szerint nem volt elég a csapadék elvezetést megoldani. Újra kell gondolni a víz megtartást, és például esőkerteket kell kialakítani, mondja Wagner Ákos, Eger polgármestere.
A fő célunk az volt, hogy a városban lévő zöld infrastruktúrát fejlesszük, hogy a itt lévő növényzetet próbáljuk olyanra bővíteni, cserélni, ami a klímahatást csökkenti, tehát egyrészt párologtatást végez, tehát azzal hűti a környezetet, pedig az árnyékoló hatásával tudja hűteni a környezetet. Illetve nem elvezetjük a vizet, hanem megpróbáljuk a városon belül tartani, annak érdekében, hogy ott is hűtse a települést. És hogy ezeket a célokat el tudjuk érni, ahhoz kellett a kék infrastruktúrához is hozzányúlnunk, azaz a vízhez, a villámárvizeknek az elvezetésére, a vízgyűjtő területeken kell beavatkozni. Ugye a Szalaváros részben lévő villámárvizeknek a kezelésére, a Szala fölötti részen van egy ingatlan, ami egyébként önkormányzati ingatlan is, azon próbálunk egy olyan vízgyűjtő medencét kialakítani, mert nem betonból készítjük, hanem földből és növényzettel lassítjuk a víznek a beérkezését, és ugyanez a helyzet a Felnémeti város részen, a bervai lakótelep fölött lévő családi házas övezetet érinti sok esetben a villámárvíz, ahogy átfolyik rajtuk, és ott tudunk egy beavatkozási pontot tenni. A földből kialakított gátrendszerrel, ami növényzettel be van ültetve, azzal lassítjuk a vízlefolyását, illetve részben meg is tartjuk ott a vizet. A zöld felület talaj szintjében is kialakítunk olyan vízlevezetőket, ami ott helyben megtartja a vizet. Megpróbálnánk, hogy jó vizes élőhely kezdjen el kialakulni az ott lévő növényzet számára, és onnantól kezdve egy folyamatos párologtatás hatásával csökkenti és hűti a települést, ahogy a lakosság tudja használni.
Ha valami igazán igényli a vizet, akkor a spárga éppen ez a növény. És most nem csak öntözni kellett, a hektikus tavasz is késlelteti a szezont. S már a hidegebb tavaszi reggelek nem kedveztek első tavaszi növényünknek, azért elindult a szedés, és már a piacokon, üzletláncokban meg is vehetjük a vitamindús hazai zöldséget. A növény teljes termés csak 2-3 évesen ad, így a spárga termesztése igazi türelemjáték. A magyar spárga 60%-át Bács-Kiskunban, 30%-át Csongrád-Csanád térségében termesztik. Mivel kézi munkaigényes termelésről van szó, előnyben vannak a családi gazdaságok és azok a cégek, amelyek jól tudják szervezni az alkalmi munkásokat. A riporter Nagy Margit.
Szeretem a spárgát, majon párolva, békenbe tekerve, illetve krémlevesnek.
A spárga egyre népszerűbb tavaszi zöldségféle. A hazai termés 60%-át Bács-Kiskun, 30%-át Csongrád-Csanád vármegyében termesztik. Kisebb területeken Hajdú-Bihar, Szabolcs, Szatmár és Békés vármegyében is foglalkoznak vele. A szélsőséges időjárás az idén késlelteti a spárga megjelenését a piacokon, magyarázta Borka Anikó, aki férjével, Gyömbér Péterrel Ásotthalom környékén termeszti a spárgát.
Most ugye az időjárás teljesen fölborította a menetrendet, sokkal később kezdődik ez a jó idő. A spárgának azért ez a 20 fokos felmelegedés az szükséges.
A spárga évelő növény, magoncról ültetik, teljes termést 2-3 év után ad.
Fehér spárgának a homoktalaj, de igazából a zöld spárga az bárhol megnő.
Most itt vagyunk a homokhátságon, ez homokos talaj, tehát ez kifejezetten kedvező.
Hogyne, a spárgának ez nagyon kedvező, meg ugye azért pozitív még a homok, mert a homok ugye ősebben fölmelegszik, tehát hamarabb fog kinőni a spárga. Évek óta lehet kapni ugye nálunk ilyen magoncokat, és most az embereknél egyre nagyobb az igény arra, hogy a hobbi kertekbe is szeretnének otthon spárgát termelni.
Melyiket kedvelik az emberek jobban, a fehér vagy a zöld spárgát?
Főleg a zöld spárgát, azért mert nem kell bucolni, nem
kell hámozni, sokkal zsengébb, a beltartalmi értéke is magasabb. Nagyon nehéz szezon munkásokat találni. Aki ugye jelentkezik, az is nagyon kiszámíthatatlan. Lehet, hogy ma dolgozik, holnap meg már hűlt helyét nem látjuk.
Anikó elmondta, az idei tavasz hidegnek számít a spárga szempontjából a Délalföldön. Később kezdődik a szezon, mint kellene. Az ideális az lenne, ha április közepétől június közepéig tudnának termeszteni, ugyanis ez idő alatt kell megtermelni a hasznot is. De vajon az ország más spárga termővidékein milyen képet mutatnak a spárga ültetvények, és hogy alakult a termőterület? A telefonnál Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tanácsadója.
1200-1400 hektáron termeljük, és körülbelül 5000 tonna az, amit minden évben előállítunk. Zöldségként fogyasztjuk, amikor ezeket a spárga sípokat szedik és tavasszal fogyasztják, de gyógynövényként már a rómaiak és a görögök is használták annak idején, sőt a mediterránba elterjedt volt régen. Magyarországról főleg zöldspárgát és halványított spárgát küldünk a német, osztrák és a svájci meg a skandináv piacra. Úgy néz ki, hogy ez egy nagyon jó és keresett terméke Magyarországnak. Öröm egyébként abban van, a idei évet tekintve, hogy nagyon jól indult a szezon. Húsvét előtt néhány helyen már elkezdték szedni a spárgát. A hideg ugyan egy kicsit visszafogta a szedését, mostanra viszont a szezon teljesen beindult, és egy öröm, hogy tulajdonképpen mi korábban Magyarországon a gasztronómiába, főleg az éttermek rendelték a spárgát, most már beillett a magyar gasztronómiába, és a háziasszonyok a kiskereskedelemben is folyamatosan vásárolják ugyanazt a jó és kitűnő minőséget, amit egyébként exportra viszünk.
Azt mondta az egyik ásotthalom környéki termesztő, hogy megkésett éppen az ön által említett hideg miatt a szezon, és hát nem biztos, hogy meg tudják termelni azt a hasznot, amire számítottak.
Igen, abban egy picit csúszott ez a hideg, egy kicsit megcsúsztatta, de én úgy gondolom, hogy a 4-5-6 nagy termelő van ma már Magyarországon, aki főleg a hazai és az exportot ellátja. Egy nagyon nehézsége van ennek, amit egyelőre sikerült rendbe tennünk, az pedig az, hogy kézimunkaerő igényes, és aki nem tudja ezt megoldani, vagy a család nem tudja ellátni, hogy sajnos csökken a terület, viszont jól szervezett termelői szervezetekben egyre inkább meg tudják oldani a munkaerőt.
Mennyibe kerül most egy kiló spárga?
Mi a szakmai szervezet és kamara részéről sose szoktunk árat mondani, mert az befolyásolna a piacot. Én úgy gondolom, hogy normál áron kapható.
Mártonfi Béla elmondta, a hazai spárga termés nagyobbik részét még mindig exportra termeljük.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
35 éves lett idén a Magyar Gyú- és Kecsketenyésztő Szövetség. A kerek évfordulót jubileumi összejövetellel ünnepelték Herceghalomban múlt pénteken. A szövetséget egykor 55 juhtenyésztő alapította, ma már 430 rendes tagjuk van, akik összesen 56-57 ezer törzskönyvezett juhot tartanak. A szövetség új ügyvezetőigazgatót is választott. Benkő Andrea elsőként a szövetség elnökével beszélgetett az ágazat helyzetéről. Ahogy Holló Mátyás mondta, eljutottak odáig, hogy a magyar bárányokra sokkal nagyobb kereslet is lenne, mint amit elő tudnak állítani.
Az idei év tavaszán megkeresett az algériai konzulátusról egy hölgy, hogy szeretnének leülni, tárgyalni. 1 millió bárányt szeretnének vásárolni. A Ramadán ünnepi szokásaihoz nem tudták Algériába biztosítani a megfelelő mennyiségű bárányhúst, de ugye Magyarországon csak cél számunkra, hogy elérjük az 1 millió választott bárányt. És nagyon fontos azért, hogy tudatosság legyen bennünk, hogy a meglévő piacainkat egy-egy ilyen beugró lehetőség miatt ne szalasszuk el. Magyarországon a bárányok nagy része az olasz piacra, a katolikus ünnepekre készül. Megpróbáljuk ezeket az időszakokat kihasználni, hogy magasabb áron tudjuk értékesíteni az állatukat, de nagyon-nagyon sok összetevője van, hogy jó áron lehessen értékesíteni a bárányt. Ez utóbbi időben az arab kereslet miatt az áringadozás nagyjából kiegyenlítődik. Az idei húsvét időszak nagyon kedvező volt, de most itt van például a forint-euró árfolyam. Múlt hétről megerősödött a forintunk, a felvásárlási ár ugyanannyi maradt, de mégis a bárányért 150-200 forinttal kevesebbet kap kilónként egy-egy tenyésztő.
Azt el lehet mondani, hogy ez az ágazat olyan fejlődési pályán áll, ami stabil munkalehetőséget és bevételt ad annak, aki juhtenyésztéssel foglalkozik?
Szeretnénk ezért nagyon sokat dolgozni. Azt érzékelem, hogy azok a családi gazdaságok, vállalkozások tudnak fönt maradni, akik a munka nagy részét egy jó technológiával, jó gépesítéssel el tudják látni, mert sajnos a munkaerő hiány a legnagyobb probléma a mi ágazatunknak is. Kiegészítem az, hogy a megfelelő munkaerő hiány, nagyon nehéz alkalmazottat találni, át fog alakulni a jutenyésztésünk. Véleményem szerint két részre fog válni, lesznek akik kisebb költséggel, kisebb bevételt eszközölve egy legeltetéses, külterjes, extenzívebb irányba fogják az állományuk takarmányozását eltolni, illetve lesznek olyan tenyészetek is, ahol intenzív húsfajtákat tartva nagyon fontos lesz, hogy mennyi terméket tudnak előállítani. Itt magasabb költséggel, de magasabb bevétellel. Ebben az ágazatban az a nagyon szép, hogy mindenki megtalálhatja számára megfelelőt.
Hajduk Péter vagyok, a Magyar Jöjjes Kecsketeljesztő Szövetség ügyvezető igazgatója.
35 év nagyon hosszú idő. A kezdetekről beszélgessünk. Hogyan is jött létre ez a szövetség?
1989-90 rendszerváltás idején az addig működő tenyésztést koordináló vállalatok felbombottak, csődbe mentek, és hát kellett tovább vinni a tenyésztés törzskönyvezési munkát. Akkori munkahelyemen Székely Pál vezetésével, az akkori kollégáimmal elkezdtük szervezni ennek az egyesületnek az alapjait. Akkor döntő többségében még állami gazdaságok, TSZ-ek működtek, és hát ezeknek a bevonásával 91. április 25-én alakítottuk meg 55 tenyésztővel a akkori Jútörzs Tenyésztők Országos Egyesületét. Egy év múlva aztán ezt átalakítottuk Magyar Jútenyésztő Szövetségé.
Aztán kiegészültek kecsketenyésztőkkel is.
Igen, hát 2008-ban megkerestek bennünket a kecsketenyésztők, illetve olyan jútenyésztők, akik kecsketenyésztéssel is foglalkoztak, hogy bővítsük ki a szövetséget. 33 jufajtát és 5 kecskefajtát tenyésztünk, és hát emellett ugyebár a jú és a kecske egyedeknek a jelölésében, nyilvántartásában veszünk részt, kapcsolatban vagyunk valamennyi hazai jú és kecske tartóval.
A tenyésztés illetően hova jutottak?
Európai Uniós színvonalú tenyésztési rendszert alakítottunk ki Magyarországon. Rengeteg országba importálunk tenyészállatokat, és a hazai árutermelő állományok részére pedig nagy genetikai értékű, jó örökítő tenyészállatokat állítunk elő. Ugyebár a Kosbak támogatásnak köszönhetően mindenkinek van lehetősége a legjobb minőségű állatot megvenni, biztosítva otthon a gazdaságos termék előállítást.
Ön most az ügyvezetői pozíciót letette és átadta egy kollégának. A legnagyobb szakmai sikerére rákérdezhetek-e?
Az, hogy egyben tudtuk tartani a tenyésztőket, hogy egy egységet tudtunk megteremteni, és egy olyan törzskönyvezési, nyilvántartási rendszert tud, ami hosszú távon biztosítja a törzskönyvezés, a tenyésztés és az Európai Unió és a hazai támogatásoknak a zavartalan kifizetését.
A szövetség új ügyvezetőjét, Hadék Balázs agrármérnököt, aki eddig agrár érdekképviselettel foglalkozott, az első szövetségbeli feladatáról kérdeztem.
Nagyon nagy mértékű IT-fejlesztésben van a szövetség, ezzel nagyon sok adminisztrációs terhet tudnánk levenni mindenkinek a válláról. A mai világban ez egy nagyon nagy érték és erő, hogy hogyan tudunk a változásokra, illetve a kihívásokra reflektálni. Ez a fejlesztés is ezt a célt is szolgálni fogja.
Zentán rendezték meg a Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepséget, amely a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program nyitó eseménye volt. Egyházi és világi vezetők, valamint gazdák közösen kértek áldást az idei termésre. A kezdeményezés célja a Kárpát-medence magyar gazdáinak összefogása és a rászorulók támogatása. Tavaly például több mint 600 szervezet kapott a búzából. Így a program a hagyományok megőrzése mellett a közösség erejét is hangsúlyozza. Horváth Kátai Orhidea.
A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 2010-ben indult gazda összefogásként, amelynek keretében a termelők a betakarítást követően terményük egy részét ajánlják fel. Az adományozott búzát önzetlen felajánlások révén liszté őrlik, majd rászorulókhoz juttatják el. Czakó Csaba.
Én minden évben szoktam, mióta kezdetektől, mert én úgy gondolom, hogy ez szép hagyomány, és tartsuk a hagyományt. És milyen, hát ez egy szép gesztus, meg összetartás véget.
Nagy Miklós, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének elnöke felszólalásában méltatta a gazdák munkáját, kiemelve, hogy a földművelésben a jó döntések és a megfelelő időzítés kulcsfontosságú. Hangsúlyozta, a gazdálkodás felelőssége túlmutat az egyénen, hiszen egy-egy hiba nem csak a termelőt és családját, hanem a tágabb közösséget is érinti.
Ez a megtiszteltetés nem is annyira a mi rátermettségünknek, hanem leginkább
Annak a több száz vajdasági magyar gazdálkodónak köszönhetjük, akik egész évi munkájukkal azon fáradoznak, hogy megtermeljék a mindennapi kenyerünkhöz szükséges búzát, és adományaikkal rendszeresen támogassák a Magyarok Kenyere programot.
A kenyér a Bibliában is központi jelkép. A hagyomány szerint több száz alkalommal jelenik meg, mint a testi és lelki táplálék, a mennyei atya szeretetének kifejeződése. A mindennapi életben is számtalan formában kapcsolódunk hozzá. Kenyeret keresünk, egy kenyéren vagyunk, és úgy kell a jó ember, mint egy falat kenyér. A búza és a kenyér így nem csak élelmet, hanem közösséget és összetartozást is jelent. Együtt vagyunk egy kenyéren. Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere Alapítvány ügyvezetője.
Az első évben körülbelül egy ilyen 10 tonna búza gyűlt össze, és aztán szépen növekszik a program. Először csak egy megyei kezdeményezés volt, aztán Magyarországra nőtte magát, és néhány éve már a teljes Kárpát-medence gazdatársadalma dolgozik együtt, 19 vármegye és 17 határon túli szervezet, és az adományok mennyiségre is évről évre nő. Tavalyi évben már 1100 tonna búzát meghaladó mennyiséget tudtunk összegyűjteni. Ezt közösen koordináljuk, az adományokat pedig nagyságrendileg egy ilyen 600 szervezet számára tudtuk átadni az évvégi időszakban. Ez azt jelenti, hogy egyházi intézmények, idős otthonok, gyermekotthonok, iskolák kapják meg, közkonyhák ezeket az adományokat, és tulajdonképpen ezzel tudjuk az ő működésüket támogatni.
A program a Kárpát-medencei magyarság összetartozását erősíti, közös értékek mentén tartva össze a közösséget. A kezdeményezés mára átfogó összefogássá vált, amely túlmutat a gazdák munkáján, és a nemzeti egységet is jelképezi. Az üzenet egyértelmű. A mindennapi kenyér mögött munka, hit és közösség összefogásáll.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai hajnaltájba. Itt hamarosan 6 órától majd a Jó reggelt Magyarország műsora következik, maradjanak velünk. Mi holnap reggel 5 órakor jelentkezünk újabb témákkal. A műsort visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon is. Én munkatársaim, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a hangmérnök Síje Gábor nevében is kívánom, legyen szép napjuk, vigyázzanak magukra, Bicsák Esztert hallották.